2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
Sziasztok, Feledi Botond vagyok, és ez itt a Feledi Podcast következő adása. Ahogy tudjátok, a heti Feledi hírlevélhez tartozik egy podcast adás sorozat is, ahol megpróbálunk olyan magyarokkal beszélgetni, akik vagy külföldön dolgoznak, Brüsszelben, máshol Európában, vagy a világban, illetve mások, akik Budapesten nemzetközi intézményeket láttak már belülről. Néha megkeresünk kutatókat, akadémikusokat, akik egy picit többet tudnak már a politika mögé gondolni, mint amennyi egy hírlevélbe belefér. Ebben a sorozatban már beszélgettünk Kovács Eszterrel, a narratívákról, illetve sokakkal másokkal, Brüsszelből, Csiszár Pállal, úgyhogy kérlek, hallgassátok meg a korábbi epizódokat, illetve nézzetek körül a Partizán Podcast csatornáin, hiszen most már több mint 20 kiváló podcast adásunk van. Támogassátok a Partizánt, most 1%-otokkal, illetve más módon is, ahogy megtehetitek, mert hogy ahhoz, hogy ilyen műsorokat tudjunk készíteni, az kell a ti támogatásotok. Folytassuk. A mai műsorom vendége, tehát...
Vég Zsuzsanna.
Vég Zsuzsanna, a GMF berlini irodájának munkatársa, az Európai Külügyi Tanács, ez a ICFR-nek a külső kutatója, illetve a CEU Európai Szomszédság Politikai Kutató Központjának korábbi munkatársa Budapesten. Nagyon örülök, hogy Berlinből eljöttél hozzánk ide a budapesti stúdióba, sok szeretettel köszöntelek.
Nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Ugye nem most vagy először itt a Partizánnál, műsorainkba beszokták köszönni Berlinből, ennek nagyon örülök, és annak is, hogy vannak magyar kutatók különböző jó és fontos helyeken, és meg tudják részben azt is mutatni az itthoniaknak, hogy meg lehet csinálni nemzetközi kutatókarriereket, részben pedig te is ki tudod vinni azt az álláspontot, illetve nézőpontot, ami egy magyar háttérrel ezekben a helyzetekben megmutatható. Mielőtt belemegyünk a te témádba, hiszen egy nagyon fontos területtel foglalkozol egy friss publikációdban, kutatásodban, ami az Orbán kormánynak az amerikai befolyásépítését tárja föl, illetve elemzi, túlmutatva azon, hogy ez nem egy alkalmi eseményhez kapcsolódik, hanem a folyamatot fogjuk átbeszélni, tulajdonképpen sok éves távlatban. Mielőtt ezt elkezdjük, légy szíves azért arról mondjál pár mondatot a hallgatóinknak ennek a sorozatnak a jegyében, hogy magyarként hogyan lehet Berlinben most kutatóként dolgozni. Ugye Brüsszelből ezt sokan elmesélték, hogy eléggé helyzetfüggő, hogy ki hogyan éli meg a magyarságát, van egyáltalán megélni valója. Te ezt hogyan látod, kapod a hétköznapokban? Ugye a GMF, ez a German Marshall Fund, ez egy amerikai-német együttműködésben nagyon régóta létrejött think tank, sok évtizedes hagyománya a múltal, tehát egy nagyon elismert kutatóközpont, és ide kerültél be, amihez ezúton is gratulálunk. Ezt hogyan lehet magyarként megélni?
Hát igen, ez nem egy könnyű kérdés, nekem is gondolkoznom kell ezen, hogy tulajdonképpen mi is ennek a tényleg magyar aspektusa, mi az, amit magyarként élek meg, mi az, amit kutatóként élek meg. Mielőtt Berlinbe kerültem, én már jó ideje dolgoztam egy nemzetközi közegben. Említetted, hogy a CEU-n dolgoztam, illetve a European Council on Foreign Relations-el is addigra már évek óta együttműködtem. Úgyhogy igazából nekem nem is Berlinben merült fel először ez, hogy magyar kutatóként vagyok jelen. Egyébként gyakran magyar témákkal egy nemzetközi kutató jellemzői közegben, hanem részben már itthon, részben az ICFR-on keresztül más kontextusokban. mivel politikával, külpolitikával foglalkozom elemzőként, nyilván eléggé adta magát az, hogy, hogy a magyar helyzetet elemezzem. Ez sok esetben volt frusztrációforrás, sok esetben kellett megpróbálni azt elmagyarázni, hogy a magyar kormány miért csinál valamit. Én ugye ilyen 2010-es évek elején kezdtem el a szakmában dolgozni, úgyhogy...
Pont mikor a figyelem növekedés elindult.
Pont mikor a figyelem növekedés elindult valóban, és így főleg az ICFR-os kollégákkal való most már több mint évtizedes együttműködésen keresztül veszem azt észre gyakran, hogy még ugye más európai országokban jönnek a kormányváltások, én 15 éve a Fideszt magyarázom. Úgyhogy ez így átszövi igazából az egész munkámat.
És mennyire nehéz azt elmagyarázni, mert magyarként nyilván szocializálódtál, Budapesten tanultál többek között, és hogy ezt te hozod magaddal, és nekem néha Brüsszelben az az érzésem, hogy ugye annyi apróságot kellene tudni elmagyarázni, hogy azt azért néha nehéz. Ez frankofon környezetben garantáltan a Mission Impossible. Nem tudom, hogy a németeknél ez mostanában egyszerűbb, hiszen mégis Kelet-Németország hasonló tapasztalaton ment keresztül, de hogy van-e ezzel gondolt, hogy mennyire lehet a magyar puzzle-t egyszerűen földobni az asztalra?
Hát igen, nem egyszerű, pláne amikor valamit tényleg nagyon mélységeiben ismersz, és úgy érzed, hogy minden kis részlet nagyon fontos, akkor azért meg kell tanulni szűrni, hogy mi is az a lényeg, amit el kell tudni mondani. Ez egyébként nyilván ugye a szakmánk része is. De valóban, tehát a szocializáció az ott van, hogy hogy tekintesz adott esetben a nemzetközi intézményekre. Ugye nekem van alapvetően egy elég erős olyan szocializációm is, hogy akkor kezdtem el tovább tanulni, vagy egyáltalán tovább tanulással foglalkozni, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, aminek én nagyon örültem, és ez az egész Európához való visszatérés,
meghatározó
élmény volt. Nagy örömmel mentem Erasmusra. Én úgy éreztem, hogy ennek a közösségnek a része vagyok, és így valahol fájdalmas volt azzal szembesülni, hogy hogy mondjuk Nyugat-Európában frusztrációforrásként tekintenek adott esetben ránk. Egyébként, amit mondasz, hogy a magyar dolgokat elmagyarázni, egy barátom, kollégám említette ezt nekem egyszer, amikor legutóbb nagy lelkesedéssel magyaráztam a magyar belpolitikai folyamatokat neki, hogy elnézést az angol közbevetésért. You can take the girl out of Hungary, but you cannot take Hungary out of the girl. Szóval ez meghatározóan azért ott van, és hát nagyon remélem, hogy lesz még olyan, amikor magyarként nem magyarázkodni kell ezekben a közegekben, hanem ugyanúgy konstruktívan.
Hát, hogy kevés ASD-s eseményre jársz, nem? Tehát lehet, hogy ez a másik probléma, hogy...
Igen, átövezzünk a témára.
Evezzünk át. Egyet még, ha meg tudnál válaszolni, hogy érzelmileg, mert szerintem a mi szakmánkban azért egy picit az van, hogy ugye rengeteget olvasunk egyébként nagyon súlyos társadalmi eseményekről, és ez lehet pozitív is, negatív is, ugye tipikusan inkább most egy negatív érában vagyunk Magyarországtól is függetlenül, egy háború zajlik a szomszédunkban, Donald Trump 2 Közel-Kelet, tehát hogy azért olyan viszonylag kevés vidám hely van a világ sarkaiban. Ezt érzelmileg is viszonyú nehéz kezelni, hogy te a saját kutatási tárgyaidnál van-e erre valamilyen tudatos, féltudatos módszertanod, reflexiót, hogy hogyan, kutatóként hogyan kezeled az érzelmeidet?
Hát, igen, ezen egyébként személyesen is elég sokat gondolkoztam az utóbbi időben főleg, mert egész egyszerűen muszáj megteremteni egyfajta távolságot. Nyilván elemzőként próbálsz a tényekre fókuszálni, amikor írsz, amikor beszélsz, és ott bejön egyfajta professzionális távolság, amit megpróbálsz fenntartani, és nem hagyni, hogy érzelmek eluralkodjanak. Ez nyilván így a szakmai része a dolognak, de az utóbbi időben így egyre tudatosabban próbálok arra is figyelni, hogy legyenek olyan periódusok a napjaimban, heteimben, amikor nincsenek hírek, legalább a reggeli kávém előtt nem a telefonommal foglalkozom és követem, hogy éppen ki mit tweetelt, posztolt X-en vagy bárhol, úgyhogy próbálok így tudatosan kiszakítani kis periódusokat nyugalom szigetének, és ezt így részévé tenni a napjaimnak.
Azt hiszem, hogy szakmabeliként is nagyon fontos. Nekem is nehezemre esik. Nyilván Donald Trump ugye pont éjszaka dolgozik, tehát
igen,
az ember reggel eléggé kísértésbe esik, hogy megnézze a telefonját.
A dolgok, és egy más időzónát is számításba kell venni, ez valóban így van.
Tehát azt hiszem, könnyű rácsúszni erre a addikcióra, de szinte a hallgatóknak is már ajánlanám, hogy pont az ilyen kis szigeteket teremtsék meg maguknak, amikor némi kis rendbe tudnak lenni. Zsuzsana, beszéljünk akkor arról, hogy amikor Orbáni befolyás építésről van szó, akkor egyrészt itt milyen befolyás, tehát hogy ezt valahogy definiáljuk, tehát ez soft power, vagy van ennek valami olyan, és fúha, most akkor egy ilyen idegen szorosodásunk lesz, differencia specifikája, tehát van olyan különlegessége, amitől az Orbáni befolyás egyébként Orbáni, vagy pedig ezt tulajdonképp bármelyik állam így csinálná, csak most pont a magyar példát fogjuk megvizsgálni.
Jó. Előjáróban annyi, hogy az eszközeiben azt gondolom, hogy vannak hasonlóságok másokkal is, különbségek is, de a motiváció tekintetében szerintem van egy kifejezett specifikum a nemzetközi befolyásépítésnek, ami a magyar kormány, illetve hát ugye a Fidesz részéről zajlik. Ahogy így próbálom átgondolni ennek a kronológiáját, én valahogy oda szoktam visszanyúlni, hogy 2010 után az első évek alapvetően inkább belpolitikai fókuszúak voltak, és arról szóltak, hogy az itthoni belső hatalmi koncentrációt és konszolidációt megteremtse magának a Fidesz.
G-nappal bezárólag.
Igen.
Nagyságrendben.
És ezzel így a 2010-es évek közepe táján párhuzamosan, viszont elindult egy kifelé nyitó tevékenység is, amit azzal állítanék párhuzamba, hogy ahogy elindult a demokratikus intézmények aláásása, lebontása, úgy kezdett el a magyar kormány egyre több kritikát kapni szövetségesektől, mind szövetséges kormányzatoktól, mind párt szövetségesektől. Még a 2020-as évek elejére ez ugye abban kulminálódott, hogy a Fidesz otthagyta a Néppártot, mielőtt kizárták volna. Úgyhogy a befolyásépítés, a külföldi befolyásépítés, az tulajdonképpen egyfajta újra pozícionálás is volt, és új partnerek, szövetségesek keresése, hogy a Fidesz be tudja tölteni azt az űrt, amit a korábbi szövetségesekkel való konfrontáció és idővel a tőlük való elfordulás teremtett. Úgyhogy ebben szerintem azért van különbség ahhoz képest, mint amit általában szoktunk látni.
Egész biztos, hogy van, és ugye tényleg a 15 éves távlat is egy olyan, ami ritka Európában.
Igen,
tehát, hogy Merkelen kívül ugye még holland miniszterelnök volt a szeniortárs Orbán Viktornak, már küldte egy jó darabig az Európai Tanácsban, de azért ugye három kormány után ő is otthagyta, és most már nem miniszterelnök, tehát az, ami lehetőséget ad 15 éven át, szerintem ezt az időfaktor gyakran alul értékeljük, megjegyzem Vladimir Putyin szempontjából is például, aki már látott X-telebb amerikai elnököt 2000 óta, tehát ebbe néha érdemes belegondolni. Ebben a befolyásépítésben van-e, tehát ahogy most elmondtad az időbeli szekvenciát, van-e térbeli szekvencia? Tehát, hogy honnan indulunk hova?
Én úgy látom, hogy van. Részben ez adja magát a korábban létező együttműködési keretekből, részben pedig nemzetközi politikai folyamatokra adott válasz is. Tehát alapvetően első körben a fő terep az a közvetlen szomszédság. Egyrészt ugye a határon túli magyarság körében való jelenlét fokozása, illetve a szomszédos országokban való együttműködések megerősítése. Ugye korábban az Orbán kormány próbálkozott azzal is, hogy valahogy a visegrádi együttműködést formálja a saját képére, de ez így a 2010-es évek második felétől egyértelművé vált, hogy nem működik.
Ha ehhez gyorsan kéne egy okot tenned, akkor ez már az orosz ügy, tehát ez már a Krím utáni szakasz miatt, vagy itt még más?
Részben igen, tehát a Krím az alapvetően már felszínre hozta azt, hogy a magyar kormány és az éppen akkor aktuális lengyel kormány érdekei ütköznek, és ez rávetült a visegrádi együttműködésre is. Itt ugye Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország együttműködéséről van szó, ami a 90-es évek eleje óta létezik, és az elsődleges célja korábban az volt, hogy ezeket az országokat az Európai Unióhoz közelítse, majd amikor már csatlakoztunk az Unióhoz, akkor ilyenfajta missziókeresés zajlott, de alapvetően egy pro-európai együttműködési formátum volt. És a Fidesz próbálta, vagy hát az Orbán kormány próbálta ezt megtölteni a 2010-es évek közepén valami újfajta misszióval. Itt ugye bejött a migrációs és menekült válság is, amikor a magyar kormány próbálta ezt a platformot arra használni, hogy a saját elképzeléseit promotálja és feltöltse európai szintre, de ezt követően igazából ez az együttműködési keret nagyjából elhalt, mármint a visegrádi együttműködés természetesen létezik, de különösebben nem befolyásos. Úgyhogy volt ez a közép-európai puhatolózás, és itt már láthattuk azt, hogy egyre inkább csúszik át a Fidesz abba, hogy a párt kapcsolatokat és a párt érdekeket helyezi előtérbe a külpolitikában is, szemben az ország érdekeivel és a klasszikus diplomáciával. Tehát itt már látszott kibontakozni az, hogy konkrét pártszövetségesekkel építi a Fidesz a kapcsolatait, ezt a mai napig látjuk, ugye Lengyelországban ott volt a Jog és Igazságosság, Law and Justice párttal való kapcsolat, Csehországban az ANO-val és Andrej Babissal, ahol egyébként nincs meg az a fajta jobboldali ideológiai meccs automatikusan.
Hát de most is a liberális csoport tagja papírral.
Már nem. Az ANO az európai parlamenti választások után kivált a liberálisoktól, és csatlakozott, alapító tagja volt a Patrióták csoportjának.
Jogos.
Ami nagyon érdekes, mert ez azt mutatja, hogy a Patrióták csoportja próbálja magát a korábbi Identity and Democracy, tehát identitás és demokrácia pártcsoporthoz képest átpozicionálni, és egy radikális jobboldali formációból egy szuverenista, euroszkeptikus formációvá válni, ami adott esetben nyitott lehet nem csak jobboldali nacionalista pártok számára, hanem Európa kritikus, de alapesetben akár baloldali vagy populista, nem ideológia vezérelt pártok számára is. És a Fidesz is egy hasonló stratégiát követ, egyrészt ideológiai partnereket keres, másrészt olyan partnereket, akiknek a hatalomhoz és a demokráciához való viszonya esik egybe a Fidesz elképzeléseivel, tehát mondjuk nem feltétlenül a liberális demokrácia bajnokairól van szó. És e tekintetben ez már így a jobb oldaliságon átívelő túlmutató partnerségekre is lehetőséget ad.
Most itt elvittelek egy lábjegyzettel, tehát a Rinyúból hogy jutott el a patriótákba Babis és a közép-európai szövetségesek, de még térjünk akkor vissza a földrajzi sorozathoz, tehát ugye a határon túli magyarok, a közép-európai visegrádi kísérlet, és akkor ugye a német kapcsolatok megromlása zajlik ezzel párhuzamosan az Európai Néppártból való egyre kijebb szorulással.
Igen. Itt Közép-Európához azért még meg kell említeni a Balkánt is. Tehát ott is megindult egyfajta befolyásépítés. Itt szintén részben a politikai partnerek támogatásán keresztül, ugye azt tudjuk, hogy a Fidesz ahogy Lengyelországban, úgy adott esetben Szlovéniában is támogatta az ideológiai szövetségeseit politikai és egyéb formában, kampánytámogatás formájában, tanácsadás és a többi. De a Balkánon például a média piacon is megjelentek Fidesz közeli szereplők, akik különböző felvásárlásokkal, beruházásokkal segítették az adott partner narratívájának a szélesebb körökhöz való eljuttatását. De ez még így a közép-európai csomaghoz hozzátartozik.
Ezek egyébként a Habony Árpádnak a londoni média cégei, vagy ennél szélesebb ez a kör? Vagy erről mennyit lehet tudni?
Részben igen.
Jó, esetleg ugye még a Balkánra, csak mert pont április 3-án beszélgetünk, amikor ezt az adást veszük, de egy később megy adásban élesbe. Ugye egy nap vagy két nappal vagyunk azután, hogy Milorad Dodik, szakadár boszniai szervezető úgy döntött, hogy a moszkvai utcába beköltözik, ahol már Karin Knightsről, osztrák külügyminisztertől Edward Snowdenig elég sok orosz párti nyugatos menekült lakik. Ugye az ő menekítése is szerepelt a magyar tech tervei között, oknyomozó újságírók Panyi Szabolcsék szerint, illetve az észak-macedón Gruevski szintén pehére a 444 stúdiója mellé, de beköltözött. Tehát, hogy itt, amikor mi befolyásról beszélünk, akkor tényleg sok minden van. Fejezzük be a földrajzit, de utána nézzük meg az eszköztárokat, mert tényleg az, ugye ez egy matrix lesz, hogy merre, és igazából milyen rétegekben lehet ezt csinálni. Tehát a Balkánt tettük be Közép-Európa utolsó kockájába.
Igen. És akkor innen mehetünk tovább Európa felé. Ugye itt eljött a német kapcsolatok megromlása, illetve hát a CDU-CSU-val való kapcsolatok megromlása. Itt ezt ki kell emelni, hogy az európai szintéren ez volt a Fidesz számára a legfontosabb pártpolitikai szövetséges. Úgyhogy ennek igen komoly súlya volt. És így a 2000-es évek elejétől elindult egy puhatolózás, hogy milyen más európai partnerekkel tudna együttműködni a Fidesz. Ugye amikor kilépett Orbán a néppártból, akkor volt egy olyan elképzelés, hogy ő majd összehozza az európai, én radikális jobboldalként fogok hivatkozni rá, nyilván Orbán nem így hivatkozik ezekre a pártokra, jobboldali pártokról van szó, szerintem radikális jobboldali pártokról van szó, akik akkor az identitás és demokrácia pártcsaládban ültek, amit Marine Le Pen és a francia Rassemblement National nemzeti tömörülés, illetve az európai konzervatívok és reformisták, akiket hát akkor már így a lengyel jog és igazságosság, illetve az olasz, akkor még mondjuk a Fratelli kisebb volt, de látható volt már, hogy európai szinten is növekvő szerepe lesz az európai.
Giorgia Meloni pártjáról
van szó, Fratelli Itália. Tehát volt egy ilyen elképzelés, hogy Orbán majd mediál és összehozza ezeket a pártokat.
De ez Orbán elképzelése volt, vagy másnak is lehetett ilyen elképzelés, hogy ezt Orbánra lehet bízni?
Én alapvetően azt gondolom, hogy ez az ő érdeke lett volna, de elég egyértelmű volt már akkor is, hogy vannak igen nagy nézeteltérések a kérdéses pártok között, alapvetően politikai kérdésekben, geopolitikai orientáció kérdésében, adott esetben, hogy itt vannak kifejezetten oroszpárti pártok is a radikális jobb oldalon.
Hát vagy orosz finanszírozott.
Vagy orosz finanszírozott
pártok, igen. Finanszírozásban is érintett, igen.
És vannak akkor leginkább ugye a lengyel jog és igazságosság, amelyik lengyel lévén kifejezetten kritikus, hanem orosz ellenes. Úgyhogy nyilván jött a 22-es orosz invázió, ami ennek így gátat szabott, és visszafogta Orbán törekvéseit.
Nézzük is, mert a patriótáktól is van itt egy következő kanyarban, de ugorjuk át az óceánt. Tehát, hogy ugye itt van Európa, és tényleg a Vox-tól a Le Penékig látjuk, hogy kapcsolatok vannak, ugye Hert Wilders jár Budapestre, a állítólagos magyar párkapcsolata jegyében is. Amikor beszélgetünk, akkor Benjamin Netanyahu van éppen Budapesten. Tehát, hogy létezik ez a kör. Számomra egészen elképesztő volt, hogy a múlt heti izraeli konferencián, amit a Netanyahu kormány szélsőséges tagjai rendeztek meg, nekik Milorad Dodik, illetve Voxos EP képviselő, tehát tényleg érezni, hogy ebben a körben van egy egyre szorosabb átfedés. Nézzük meg, hogy mikortól indul a tudatos amerikai építkezés, vagy ezt hogyan szakaszolható?
Hát az amerikai építkezés szintén hosszabb időre nyúlik vissza, és a motivációi hasonlóak, mint az európainál. Ugye a hazai demokrácia lebontása nem csak az Európai Unió intézményeitől, illetve európai partnerektől kapott számos kritikát, hanem az amerikai partnerektől is. Nem kismértékben azért, mert a NATO-ban szövetségesek vagyunk, így Amerika azt sem feltétlen nézte jó szemmel, hogy nem csak az, hogy a demokratikus értékek, a jogállamiság támadás alatt van Magyarországon, nyilván egy NATO szövetséges esetében ez is kifejezetten problémás, de az, hogy a magyar kormány egyre mélyíti a kapcsolatait Oroszországgal, ez egy másik kritikus pont volt. És akkoriban ugye a demokrata kormányzattól érkeztek kifejezetten kritikák.
Tehát akkor most ez 2017 január 20-ig, amikor Trump egy érkezik. Igen, ha van ebben különbség, még a Trump egy is.
Valamelyest van, tehát ez egy hosszabb távú építkezés volt, de valóban így a 2010-es évek közepe, 15-16 az 16, ahogy elkezd Orbán nyitni a republikánus párt kifejezetten trumpista szárnya felé, Donald Trump felé, ugye ő volt az első európai vezető, aki endorszálta Trumpot, és
a túlsványosi beszédbe támogatását kinyilvánította.
Igen. És innen elindult egy tudatos építkezés, hogy ezzel a szárnyal minél közelebbi kapcsolatokat tudjon kialakítani a magyar kormányzat. Eleinte amerikai és Amerikában lévő lobbisták foglalkoztatásával is folyt ez a folyamat. Majd idővel bejöttek ebbe magyarországi szereplők is, ahogy ezt a soft power intézményrendszert a magyar kormány elkezdte felépíteni a 2010-es évek második felében is. És tulajdonképpen így a 2010-es évek végétől és az elmúlt években kifejezetten lett ez egy intenzív kapcsolatépítés és törekvés. Egyrészt így a Trump mögött álló republikánus pártnak. Ez szárnya felé, tehát egy politikai vonalon.
A maga vonalon.
A maga vonalon, pontosan, illetve a hozzájuk kapcsolódó elemzőintézetek, kutatóintézetek felé való nyitás felé, és szintén szimpatizáló média felé, ugye gondolhatunk Tucker Carlsonra, Fox News-tól, aki szintén többször volt Magyarországon, exkluzív interjút kapott, készített Orbánnal, meg később idővel Putyinnal, és egyébként
Lavrovval is most már.
Úgyhogy
Steve Witkoff volt a legutolsó, aki.
Igen, valóban.
Megfordult most nála.
Úgyhogy ez a fajta építkezés vált egyre szélesebb körülvé, túlmutatva csak a pártkapcsolatokon, egyre inkább felhasználva egy ilyen soft power eszköztár.
Zsuzsana, nézzük meg tényleg röviden, vagy címszavakban, uh-huh. hogy a rétegek, tehát a befolyási eszköztárnak milyen rétegei vannak. Hogy ez most 21. században Budapestről hogy néz ki?
Van az alap a pártpolitika. És ugye itt megint hangsúlyoznám, hogy itt nem klasszikus diplomáciai kapcsolatépítésről és befolyásépítésről van szó, hanem itt egyértelműen a párthoz kötődnek ezek a törekvések, nem pedig az állam. Nyilván a kettő
nem államközi
kapcsolatokról van szó. 15 év elteltével azért ezt így nagyon nehéz mostanra külön választani, de itt párt érdekekről van szó, nem pedig államközi kapcsolatépítésről. Vannak a politikai, pártpolitikai kapcsolatok, itt említettem az ideológiai kérdéskört, azt gondolom, hogy ez sok esetben inkább eszköz, egyrészt a jobboldali pártok felé, másrészt mondjuk a konzervatív, tradicionális értékeket valló családot központba helyező szervezetek felé, adott esetben keresztény vonalon az ideológia sok esetben felhasználásra kerül. Vannak politikai partnerségek, kölcsönösen egymás endorszálása, vannak kampánytámogatások, ami adott esetben lehet pénzügyi, itt gondolhatunk például a Magyar Bank Holdingtól érkező hitelre, Voxnak, Le Pennek, ez is az eszköztár része, tanácsadók részvétele kampányokban. A legutóbbi tusványosi beszédében ugye Orbán Viktor említette, hogy mélyen benne vannak a Trump elnöki kampányának a programíró stábjában is, ami azt gondolom, hogy azért példátlan.
Uh-huh. És akkor ezt el is kell hinnünk, hogy a Heritage-ben lehetnek olyan kapcsolatok, ami tényleg érdemben befolyásolja azt, hogy ők végül mit vetnek papírra.
Törekvések biztos, hogy vannak. Tehát és ez az eszköztár további része, hogy ugye kiépültek olyan kapcsolatok, különböző Fidesz közeli intézmények és a maga körüli amerikai intézmények között, magyar részről. Itt ugye mondjuk a Danube Institute-ról van szó, az MCC-ről, Matthias Corvinus Kollégium, vagy az Alapjogokért Központ amerikai részről, a Heritage vezette Project 2025, ami magyar részről azt a célt szolgálja, hogy átadjon egyfajta, azt gondolom, talán úgy fogalmazhatnánk, hogy hatalomtechnikai tudást, ami adott esetben rezonálhat a szintén alapvetően végrehajtó hatalmat központosítani próbáló jobboldali policy, szakpolitikai agendát megvalósítani próbáló maga közösséggel.
Még kettőre szeretnék rákérdezni uh-huh. ebben a sorozatban, tehát ugye a pártkapcsolatok, a kampányfinanszírozás, uh-huh. akár közvetlen reklámfinanszírozás is volt,
igen,
ugye azt láttuk.
Valóban.
tanácsadó, akit ugye a Szabad Európa épp megírta, hogy Habony Árpád túlszámlázott Donald Trumpnak, és emiatt felhívták a magyar miniszterelnököt.
Tanácsadók egyébként Európa szerte is, tehát mondjuk a Babisnak, a Law and Justice-nak, a Law and Justice féle népszavazás a parlamenti választások mellett szintén a magyar ötlet volt, nem jött be.
Igen, tehát hogy ezekbe láttunk oda, hogy Grúziával bezárólag, vagy Georgia, ugye az tehát a politikai holdudvar gongók, ugye ennek a hivatalos neve az lenne, tehát a kormányzati pénzből finanszírozott civil szervezetek, ilyen, és ugye itt látszanak az ellentmondások, hogy ezek papíron civil szervezetek, igazából kormányzatiak, de nem esnek bele a kormányzat civil szervezetekkel szembeni haragjába. Mi a helyzet a személyi kémiával? Tehát ez mennyire erős egy ennyire stabil rendszernél, ahol Orbán Viktor tényleg ott van 16. éve, és mi a helyzet az üzlettel?
A személyes kémia az, azt hiszem, hogy főleg, hogyha az amerikai kapcsolatokat nézzük, Trump felé egy kifejezetten fontos szempont, és úgy tűnik, hogy Orbán és Trump között valamilyen szinten megvan ez a személyes kémia, és ideológiai kapcsolódás, de azt nem gondolom, hogy ez adott esetben mindent felül tud írni.
Van más fontos kémiai kapcsolat? Akár nem Orbán Viktor, hanem más magyar szereplő és amerikai szereplő között? Tehát hogy állunk J.D. Vance-re?
Igen. Nincs itt, hogy megcáfolja a dolgot, de azt hiszem, hogy J.D. Vance és adott esetben Orbán Balázs között lehet egy hasonló szimpátia. Valahogy így a nem csak közvetlenül a puszta politika, hanem az azt támogató kvázi intellektuális holdudvarok összekapcsolása szintén szerepet játszik a kapcsolatok alakításában. Ebben Magyarország részéről egyértelműen Orbán Balázs egy központi szereplő, és amerikai részről pedig J.D. Vance, illetve a Heritage Foundation, ott James Garafano, Kevin Roberts, ők azok, akik ezt a kapcsolatot úgy tűnik, hogy szintén priorizálják, talán szívükön viselik.
Vajon mennyi lehet a magyar központú beleolvasás? Tehát, hogy nyilván értem, ha ezt nem csak mi, hanem mondjuk Orbán Balázs is szeretné hinni, hogy priorizálva van.
Bizonyára.
Ugye látunk, tehát voltak cikkek arról, hogy akkor itt most volt közös finanszírozású projekt, nem, tehát effektíve pénzek mozogtak, és látjuk néha a nyilvános utazásokat, hogy megállnak a Heritage-nél, és beszélgetés van. De hogy ettől még nem tudom, hogy az argentin Milleitől a Giorgia Meloniig elég sokan keresik ugyanezeket a kegyeket. Igen. Tehát, hogy ebben a rangsorolásban hogy állunk, és akkor itt egy picit kanyarodjunk át a hatékonyságára ennek a befolyásépítésnek.
Azt hozzá kell tenni, hogy nem egyedi. Ahol szerintem a magyar befolyásépítés különbözik a többitől, amit látunk, és ahol azt gondolom, hogy tényleg azért kicsit más az alap, ami nálunk, az, hogy milyen szinten van meg ennek a finanszírozottsága. És szerintem ezt azért amerikai részről is jól látják a szereplők. De valóban nem egyedi, és itt talán bejön az, hogy milyen magyarként nemzetközi közegben Magyarországot elemezni, persze nyilván van ez a magyar szűrő, de én azt látom, hogy magyar részről van egy törekvés arra, hogy több ponthoz próbáljanak kapcsolódni. Ott van ez a nacionalista vonal, jobboldali nacionalista bennennel való kapcsolatkeresés, de ez talán egy kicsit mostanra nem biztos, hogy a magyar vonalon fekszik a leginkább. Van a nemzeti konzervatív vonal, ahol ez az Orbán Balázs féle építkezés zajlik, és úgy látom, hogy azért próbálnak mondjuk a keresztény katolikus vonalra is rákapcsolódni. Itt részben azért bejön J.D. Vance is, ugye mint megtért katolikus.
2019-ben frissen kikeresztelkedett, akinek a keresztelőjén Rod Reher, aki az MCC munkatársa ott volt, igen, a beszámolók igen. szerint.
Tehát így próbálnak több vonalon kapcsolódni, és az talán nem mindenhol van meg ennyire átfogóan. A lengyelek például kifejezetten a keresztény vonalhoz tudnak jobban kapcsolódni. Ugye ott ami a nemzeti konzervatív vonalat tudná hozni, a Law and Justice, jog és igazságosság, messze kevésbé nemzetközileg orientált pártról van szó, mint ahogy igen. azt a Fidesz kiépítette magának. De mondjuk a lengyeleknél ott van az Ordo Iuris, egy szintén jobboldali mondjuk elemző központ, ami az egyházhoz is valamilyen formában kapcsolódik, kifejezetten jól networkölt az ilyen nemzetközi keresztény hálózatokba.
Gondolom, hogy nem az Orlenben van 10%-os részvénycsomagja. Ki finanszírozza egy Ordo Iuris Lengyelországban? Tehát, hogy ezeket egyébként nyilván érdekes lenne, de most akkor nem erüljünk el ebben, hanem fejezzük be még a kis sorunkat, hogy az eszköztárat átlások.
Az Ordo Iurist azért emeltem itt ki, mert például ott is megvan ez a Heritage kapcsolat, és ugye most az elmúlt hetek során mutatta be az MCC és az Ordo Iuris közösen elsőként Amerikában egyébként a Heritage-nél azt a tervét, hogy hogy is kéne átalakítani, hát majd hogy nem megszüntetni az Európai Uniót.
Kiüresíteni, igen, azt hiszem mondhatjuk nyugodt szívvel.
Azt hogy abszolút.
Mandátum visszavétel.
Úgyhogy vannak persze amerikai részről is más irányba is kapcsolatok. Azt hiszem, hogy a magyar szál viszont eléggé átfogó.
Zsuzsana, tehát egyrészt, hogy kiemelted azt, és akkor ezt kihangosítanám a hallgatóknak még egyszer, hogy a finanszírozottságában különleges ez a történet, hiszen igen. volt 15 év arra, hogy ezt megszilárdítsák, és amennyire én Brüsszelben is már érzékelem, a Patrióták csoportja mögötti pártalapítványhálózat, az ugye részben magyar vezetéssel szilárdul meg, és ne felejtsük el, hogy ugye ez egy legális történet, tehát a Martens Központ, az Európai Néppárt háttéralapítvány, és mindenkinek ott is megvan. Tulajdonképpen egy picit német struktúra szerűen ez, ami most komoly eurómilliós tételeket jelent a Patrióta csoportnak. Emellett ugye van a magyar megfejtése az MCC-nek és a többi gongónak, hogy finanszírozzák őket, ami tényleg különleges, még akár egy Olaszország mérettel szemben is. És a másik, csak hogy még a bevezetőt is ide lekerekítsük, tehát amikor elkezdted azt mesélni, hogy először belpolitikai védelmi indokból épül a nemzetközi háló, és aztán úgy tűnik, hogy a miniszterelnök személyes ambíciója átveszi ebben a túlsúlyt, miközben nyilván még funkcionálisan abszolút alkalmas az első eredeti céljára is. Ezek után a hatékonyságról még mondjunk egy tételt, hogy most akár Washingtontól Varsóig, tehát hogy melyik részen működik ez igazán?
Hát hatékonyságot meg ugye
nem a társadalomtudósok kedvenc kérdés, mert nagyon nehéz mérni, tehát nyilván itt nem fogunk tudni számokat mondani.
És
hogy
a think tankerek kedvenc szava, mint impact.
Így van.
Itt megint ki kell emelni, hogy párt érdek és az ország érdeke elkülönül. Tehát, hogy mennyiben hatékony. Azt gondolom, hogyha így azért figyelembe vennénk azt, hogy Magyarország számára ez mennyiben jó. Az minimum véleményes, hogy számunkra ez mit is tud hozni. De pár szempontból is azért látunk arra példákat, hogy ez adott esetben visszaüthet, akár a lengyel példa. Tehát, hogy vannak olyan faktorok, amik ezt a pártpolitikai közeli affinitást is felül tudják írni, mondjuk amikor Olaszország lerohanja Ukrajnát, és nem csak a párt kapcsolatok sinni kezd meg, de a két ország közötti magyar-lengyel kapcsolatok is. Akkor most egy friss példa az AFD endorszálása. Ebből azért nehéz visszajönni a németek előtt. Nem tudom, hogy itt mi volt a valós motiváció, hogy arra számított a Fidesz, a magyar kormány, hogy az AFD-nek mégiscsak nagyobb szerep tud jutni adott esetben egy német kormányalakításnál, amennyiben ez volt az elképzelés, akkor az elemzői kapacitásokkal komoly problémák vannak, mert azért ezt lehetett látni, hogy ez nem esélyes jelenleg Németországban, de tehát
hát lehet, hogy hosszú távú befektetés volt.
Egyébként abszolút, tehát az egész befolyásépítés hosszú távú, de azért szerintem Németország felé még mindig van vesztenivaló.
Igen? Tehát, na akkor talán ez az elemzői kapacitás igazi kérdés, mert tehát, ha most messziről nézzük madártávlatban, a CDU-CSU elveszett, vagy legalábbis az ember könnyen mondja ezt, és aztán nyilván vannak kis frakciók, és közben azt látni, hogy a Konrad Adenauer Stiftung itt Budapesten még mindig aktív Fidesz kapcsolatokkal rendelkezik, ami ugye az CDU-nak a pártalapítványa, és Közép-Európában minden országban sok pénzzel jelen van. Tehát, hogy mennyire...
Mennyire hatékony úgy összességében?
Vagy hát most még a német kérdésnél lezárva, hogy tehát ez az AFD kiállás még tovább tudott rontani amiatt, hogy ezt felvállalta a magyar kormányzat? Tehát, hogy van, akinél most ezzel szakadt el a cérna?
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát hogy elszakadt a cérna, vagy nem, de ez alapvetően azért egy olyan vörös vonal volt, amit a Fidesz eddig nem lépett át. És ezt sem a CDU, sem a CSU nem nézi különösebben jó szemmel. Úgyhogy...
Nagyon komoly politikai versenytársuk, sőt.
Abszolút, igen. Tehát ez abban a helyzetben, amikor mondjuk igen, Merz a kampány során nyitott az AFD témái felé, de ezt azért tapasztalat mutatja, hogy ez nem szokott bejönni, mint ahogy nem is jött be, és tesz egy 180 fokos fordulatot, és az első TV interjújában a kampány után az eredmények kihirdetésekor tulajdonképpen még Elon Muskba is beleszáll a kampányba való beavatkozás miatt, akkor ez, hogy a magyar kormány vendégül látta Alice Weidelt, ez nem egy jó ajánlólevél.
És akkor az utolsó ebben a buborékban az üzlet. Tehát, hogy van egy német vállalat, figyelembe veszi ezeket a szintű politikai döntéseket, vagy business as usual, igazából itt a profitot nézi meg a KKM által nyújtott adókedvezményeket, és ugye ugyanezt a kérdést csak még majd tegyük vissza a teljes készletszintre, hogy a 4iG vezetője elkísérte Orbán Viktort a Mar-a-Lago-i találkozójára alig egy héttel a amerikai elnök választás után novemberben, hogy vajon ez tudatos része az eszköztárnak, vagy mennyire kutatható egyáltalán, hogy ezek hogy festenek?
Ezt kutatni nehezebb, bocsánat, ezt kutatni mindenképpen nehezebb, ugye erről kevesebb a nyilvános információ. De alapvetően az üzleti pláne, hogy a Fideszről van szó, tehát az üzlet az alapvetően része az eszköztárnak. Itt két dolog a német vállalatoknál. Én azt gondolom, hogy vannak a német üzleti szektornak olyan részei, amelyek jelen vannak Magyarországon, és egyre kritikusabban szemlélik a magyar kormányzat működését. Ugye kaptak is sokat a nyakukba, kiskereskedelmi láncok, cement cégek és a többi. Úgyhogy ők nem feltétlen nézik túl pozitívan, itt alapvetően a magyar kormány még mindig az autógyárakat próbálja valahogy megtartani, ott próbál új modelleket kiépíteni, adott esetben akár a magyar, bocsánat, a német-kínai együttműködést is valahogy kilátásba helyezve. De a másik része meg igen, amit mondasz is, hogy a magyar üzleti szereplőknek a pozícionálása, ezt a MOL, ott az OTP, ezt ismerjük régebbről is, de valóban a telekommunikációs szektor lehet egy ilyen, illetve azért azt se felejtsük el, hogy a magyar kormány mondjuk Elon Musk felé is kifejezetten próbált kapcsolatokat építeni. Egyelőre hát kérdés, hogy mi jöhet ki ebből. Orbán ugye azt mondta, hogy itt valami nagy amerikai üzleti bejelentésre lehet számítani. Meglátjuk, hogy ez valóban még nem érkezett meg, és hogy itt van-e valami konkrétum.
Tesla gyártól a bankholdingig izgatottan várjuk,
igen,
hogy ebből mi
abszolút,
lehet.
Abszolút.
És ugye talán az egyik első selfie Elon Musk-kal még Novák Katalinnak volt államfőként, ha jól emlékszem. És hát ugye ez a...
Igen, az ő kiesés, az valószínűleg kellemetlenül érintette ilyen szempontból is a Fideszt, azért neki nagy szerepe volt abban, hogy mindig a konzervatív család keresztény vonalon, mind európai téren máshol építgesse ezeket a kapcsolatokat.
Sőt, hát Varga Judit is ebben aktív volt.
Abszolút.
A igazságügyminiszter szakaszában.
Igen.
Úgyhogy azt hiszem, ez tényleg két komoly veszteség ebben a kísérletben. Zsuzsana, a utolsó szűk tíz percünket azt áldozzuk arra, hogy te milyen belső törésvonalakat látsz az egyik legfontosabb platformban, a Patriótákban. Tehát ezt úgy érintettük menet közben, de azt hiszem, hogy ez egy izgalmas, és a Trumpi vámokkal, viselkedéssel, Európával szembeni attitűddel, ami egyre világosabb, hogy teljesen depriorizált az Európai Szövetség, egyre inkább azt gondolnám, hogy képes feszültséget szítani patrióták között.
Uh-huh.
Ez eleve adott volt, ugye nyilván a politikai széleken alapvetően könnyebb ellentéteket találni, hiszen radikálisabban fogalmaznak meg véleményt, akár balszél, akár jobbszél, a jobbszélen ez a nacionalizmus, a határkérdés, a te kisebbséged, az én kisebbségem, tehát ugye azért ne felejtsük el, a osztrák szabadságpárt a magyar munkavállalókkal nem túl kedves, és nagyon úgy tűnik, minden korábbi szakértői beszélgetésemből az jött ki, hogy azért ez a több mint 100 000 ingázó magyar nem kapja meg a magyar érdekvédelmet, pedig megérdemelné, tehát hogy effektíve megint a választópolgárok a pártérdeknek áldozatul esnek. És akkor ilyenből azért valószínűleg tudnánk több példát mondani, és ezeknek a pártoknak a szavazói összetétele is azért valószínűleg más, tehát a Le Pen-féle munkásosztályi szavazók, míg Magyarországon amennyire érzékelni lehet ezt a vidék, nem vidék, nyilván itt is van egy oktatási törésvonal. Tehát, hogy ebben te, hogyha most figyelnünk kell a törésvonalak mérésed, akkor melyik két-három izgalmas törésvonalra hívnád fel a figyelmet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően, ami így elsőre is akár adja magát, az, hogy a patrióták jelentős része azért szintén lelkesen fogadta Trumpot. Pártok képviselői jelen voltak a beiktatáson, de messze kisebb a lelkesedés a Le Pen és a nemzeti tömörülés részéről.
Ami a legnagyobb tagja.
Ami a legnagyobb, valóban.
És a vezetőjét adja Bardella szemében.
Abszolút. Úgyhogy ez egy érdekes törésvonal lehet az Amerikához való viszony. Most meglátjuk, hogy ez változik-e, mennyiben alakul adott esetben át azzal, hogy ha Le Pen valamelyest háttérbe szorul. Nem tudom, hogy feltétlenül lekerül-e a térképről, de az Amerikához való viszony az lehet érdekes, és pláne most, amikor ugye Trump bejelentette a különböző vámokat, amik azért a különböző európai országokat fogják sújtani a különböző országoknak a kvázi munkás osztályát a termelői szektorban. ez így hogy fog lecsapódni? Mert nagyon gyakran, ahogy te is említetted a francia példa esetében, ezeknek a pártoknak a szavazóbázisa ebből a közegből jön. Tehát az Amerikához való viszony lehet érdekes. Említetted a nemzeti kisebbségek kérdéskörét.
Hát, vagy bevándorlás.
Bevándorlás talán önmagában így picit kevésbé jelent törésvonalat a patriótákon belül, én azt gondolom. De hogyha tényleg a szakpolitikai szintjét nézzük a dolgoknak, akkor persze vannak különbségek adott esetben mondjuk az olasz radikális jobboldali pártok között, akik azért nem vetnék el teljesen az európai megoldásokat, meg mondjuk a közép-európai radikális pártok között. Úgyhogy igen, ez is.
Tehát ez is az olasz tehermentesítés igénye, ami tartós és fennmaradt.
Ez nem a patriótákon belül van. Ugye van a másik radikális jobboldali pártcsoport,
Konzervatívok
és reformisták, igen. E között a kettő között szintén van törésvonal ebben a kérdésben, és Oroszország kérdésében is ugye a patrióták között vannak inkább azok, akik oroszpártibbak, és a konzervatívok, reformisták között vannak azok, akik Ukrajna támogatását is adott esetben sürgetik, lengyelek, Meloni is egy elég nagy mértékben. A nemzeti kisebbségek ugye szerintem mostanra nem annyira mondjuk azt megosztó köztük, mint annak idején mondjuk a 2000-es években. A 2000-es években volt olyan, hogy egy radikális jobboldali csoport azért esett szét, mert az olaszok beszóltak a románoknak. És hát a román képviselő kellett volna ahhoz, hogy meglegyen a minimum létszám, aki ennek hatására kivált. Úgyhogy mostanra én azt gondolom, hogy nem az, hogy ezek a kérdések nem léteznek, hanem egész egyszerűen nem ezt használják ezek a pártok mobilizálásra, és nem ezt tematizálják, hanem sokkal inkább próbálják azokat a kérdéseket előtérbe tolni, ahol van valami közös köztük. Tehát a migráció kérdése is ilyen, mert hogy nem mennek bele a szakpolitikai mélységekbe, retorikai szinten. A másik az pedig az Európai Unióval szembeni kritika megfogalmazása, a nemzeti szuverenitás kérdése, és ezzel tulajdonképpen el tudják terelni a figyelmet az adott esetben megosztóbb kérdésekről, és arra fókuszálnak, ami össze tudja kötni őket. Ez nem feltétlen arról szól, hogy akkor most lesz hirtelen egy európai platform, ami majd szakpolitikákat tud létrehozni. Azt nem gondolom, hogy lesz. De nem is biztos, hogy ez a cél ezen a ponton. A hatásuk sokkal inkább arról szólhat, hogy hogy tudják adott esetben az Európai Uniót és a közös uniós intézményeket gyengíteni.
Abszolút, értem, hogy mire gondolsz, és ugye ezt a jelenséget látjuk sok helyen máshol, hogy tulajdonképpen kibékíthetetlen álláspontokat is simán lehet állani, ha van kellő mennyiségű vastag terítő rajta. Tehát Alice Weidel hiába elektromos autó ellenesettől Elon Muskot szívesen kihasználta.
Ugye a közös ellenségeket kell ugye tanálni, és akkor...
Így van. Tehát a rally around the flag, tehát a közös ellenségkép gyűjtő hatása az szokott működni. Hozzáteszem, hogy a Minority Safe Pact nevű kisebbségi jogvédelmi uniós kezdeményezésnek áldáz ellenségei ülnek a patrióta csoportban, ami annak idején a Fidesz egyik fő témája volt. Igen. Tehát ezen is túl vagyunk.
Ezen túl vagyunk rég.
És hát azért ez a unión belüli migráció is a kelet-nyugat viszonylatban ugye okoz problémát. Most akár a hollandoknál kormány bukott meg a román visszaélő, a románok által elkövetett társadalombiztosítási maffiaszerű visszaélésekben, tehát ez nem a román állampolgárok, hanem egy erre ráépült maffia műve volt. Szóval itt azért a felszín alatt ott vannak.
Abszolút ott vannak, de ezek a szereplők nem erre fókuszálnak.
Tehát, hogy ez akkor egy 21. századi kommunikációs térben és struktúrában, amit most élünk, ebben a egyre töredező közösségi média rendszerben is, ez egy teljesen fenntartható modell, hogy ez a csoport abban a uniókritikus, szkeptikus, zöldellenes, átállás ellenes nem tudom, hogy még van-e itt olyan nagy csomag, ami őket a migráción kívül esetleg...
Gender,
így van. Gender woke, és ami a antiliberális agenda, igen. Tehát, hogy van bőven elég közös pont, igen, ami menedzselhető, akkor te is úgy látod, hogy ez a következő években igazából nincs veszélyeztetve. Ez a sok közös pont.
Hát én azt gondolom, hogy a kommunikációs tér, amiben ma létezünk, az egy hatalmas segítséget nyújt ezeknek a pártoknak. Elérés szempontjából is
a figyelem
fenntarthatósága szempontjából mennyire nyitottak az emberek hosszabb, tényszerű elemzésekre. Ugye TikTok, említetted most, sokkal inkább lehet az érzelmekkel játszani. Ott van a zsebedben folyamatosan, tényleg sok pénzt nyomnak abba, hogy ezek a tartalmak minél szélesebb körbe eljussanak. Úgyhogy ez nem kedvez annak, hogy az amúgy visszafogottabb és mondjuk objektívebb elemző tartalmak felvegyék a versenyt, de hát ettől függetlenül nyilván próbálkozunk, és ezt kell csinálni, de a környezet kedvez ennek a fajta platformépítésnek jelenleg.
Így van, és ezért fogunk erről még sokat beszélgetni, és ebben a kommunikációs térben igyekszünk megjelenni néhány segítő értelmezéssel. Vég Zsuzsan Anna, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk Berlinből.
Nagyon szépen köszönöm.
Örülök, hogy itt voltál velünk, tehát Zsuzsanna a GMF, a German Marshall Fund berlini irodájának munkatársa, illetve az ICFR-nek a külső kutatója, korábban pedig a CEU Európai Szomszédság Politikai Kutatóközpontjának munkatársa, amíg még Budapesten voltál. Még egyszer köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
A hallgatóknak is, nektek is nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok, hogy egy újabb feledi podcastot ezek szerint végig hallgattatok. Remélem, hogy máskor is itt tesztek és rákerestek erre a különböző platformokon, ahol megjelennek a Partizán podcastok a YouTube csatornák mellett. Hallgassátok meg a többi korábbi számot, illetve nézzétek meg a többi Partizán podcast adást is, hiszen már több mint 20 fél éve találkoztok. Támogassátok a Partizánt, és ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok föl a heti feledi hírlevélre, ahol minden héten szerda reggel kiküldöm nektek az elmúlt 168 óra legfontosabb hírválogatását. Feledi Botond voltam, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, folytatjuk.